Sziasztok! Üdvözöljük a Nyugat podcastjének hallgatóit. Ma egy színésszel fogunk beszélgetni, de mielőtt elmondanám nektek ki is ez a színész, szokásos szolgálati közleményünk. Ne felejtsétek el lájkolni a YouTube csatornánkat, olvasni a nyugat.hu-t, és egyébként pedig támogatni bennünket, hogy minél több ilyen adást tudjunk készíteni nektek. A videó leírásában megtaláljátok az összes információt erről, és akkor most hadd mutassam be nektek Szabados Mihályt, üdvözöllek itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
Két szempontból is fontos nekünk Szabados Mihály már eleve, tehát talán nincs olyan magyar ember, és ő ezt már sokszor hallhatta magáról, aki ne ismerni őt, az Sose halunk meg című filmből. Ő volt Koltai Róbert tanítványa, akit Koltai megpróbált megtanítani az élet minden csínyára és binnyára. És mi szombathelyiek pedig külön ismerhetjük őt amiatt is, mert alapító társulati tagja volt a szombathelyi Vörös Sándor Színháznak. Azt hiszem, ez a két pont, ami nagyon is ismert az életében.
Igen, igen.
És aztán a többi, az eleje, a közte, meg a mostani, az talán kevésbé ismert. Úgyhogy most mi próbáljuk természetesen nem kihagyva a Sose halunkot meg, mert azt sosem lehet kihagyni. Végigmenni. Szabados Mihály pályáján.
Úr is az egész.
Majdnem, majd rövidítünk.
Rövidítsünk egy kicsit, jó.
És bemutatni egy olyan színészi sorsot, ami Magyarország után külföldön folytatódott, egy csomó buktatóval és nehézséggel együtt, de közben folyton kapcsolódott Magyarországhoz is, ugye, mert te jelenleg a családoddal Torontóba élsz.
Igen, Torontóba. 15 éve Torontóba, és egy évet éltünk Vancouverbe, tehát pont 16 éve mentünk el, amikor ez itt elkezdődött ez a vércsaft, úgyhogy igen.
Aha. És most visszatértetek, hogy vége a vércsapnak?
Nem tudom, hogy mi lesz még, úgyhogy még kivárási alapon vagyunk, meg a lányom ugye fölnőtt ott kint, tehát 17 éves, jövőre megy egyetemre, tehát nem hagyhatjuk ott őt, ha egyet mindenképpen támogatni akarjuk, és vigyázni, egyengetni az útját, egy bázist, egy védelmet, egy otthont neki, azt imádja, és azt nem akarjuk, és nem is tudjuk tőle elvenni, és anyósom meg az egyetlen rokonunk, közeli rokonunk, aki még életben van, ő már 80 éves, tehát őt se hagyhatjuk ott, tehát nem hiszem. Ha valami jó munka lenne, az ember hazajön, persze, de hogy végleg hazajönni, hogy most hirtelen újra előről megint mindent elkezdeni, azt...
Akkor kezdjük a nagyon elejéről.
Jó, úristen.
Ugye te az Alföldről származol.
És igen, Tiszafüreden születtem, és Debrecenben nőttem föl, de debreceniek, ők Debrecennek nyilvánítottak engem.
Na, ez igen. Végül is megtiszteltetés. És azt mondtad, hogy egy olyan színész generáció tagja voltál, akik a sok színész, fiatal színész származott Debrecenből, és tulajdonképpen egy csapatként kezdtetek el színészkedni.
Igen, igen, ott volt az Alföld gyermekszínpad, meg a Főnix diákszínpad Várhidi Attila vezetésével, és ott rengeteg nagyszerű színész, rendező jött ki, Hajdú Szabolcs, Bacskó Tünde, szegény Kálai Molnár Peti, vele is együtt kezdtünk. Nagyon szerettem a Petit is, egy nagyon jó fej, és nagyon izgalmas életutat járt, ő is egy külön utat járt be, mint én is, tehát ez nagyon érdekes. Akkor a Szabó Domonkos, ugye a Hargita Iván, Magyar Attila, ezek mind. A Magyar Attila, meg a Hargita, ők egy idősebb csoport volt, ők mindig fölnéztünk, hogy ők milyen fantasztikusak, azt hiszem, és akkor még utána volt az Adi gimnázium, a Hajdú Steve, a Sel Juci a mi generációnkból, ki van állna, kit felejtek én még ott ki, akik ott voltak. Igen, tehát ott sokan voltunk abba a csapatban.
Aztán elkezdődött a te vándorlásod Magyarországon belül.
Igen, én egy ilyen kóborló alkat, vagy ilyen vándorló alkat vagyok, nem bírok sokat megülni egy helyen, meg nem, tehát hogy nem éreztem, hogy én ebbe a rendszerbe úgy be tudok illeszkedni. Mindig voltak előadásaim, de én voltam nagyon vicces, mert abban az időben, a 90-es évek elején én voltam az első szabadúszó színész, tehát hogy én szerződéses voltam, sok színházban játszottam, tehát Erdélytől kezdve, Kaposváron keresztül, Budapest,
művész színházakba, nagyobb színházakba. Hát ma azt mondtad, hogy Kaposvár, akkor nyilvánvaló, hogy a te filmbeli Sose halunk meg című szereped az részben a kaposvári ismerettsége.
Hát engem a Lukács Andor, őt is Isten nyugodt, annyian vannak már, akiket így elveszettünk. Hát a Lukács Andor, aki segítette a Robinak, nem csak a papot játszotta, de ott volt különböző napokon, és segítette a Robit, mert ugye akkor már rendezte a Három nővért, meg nem tudom, más filmeket, és hát én imádom az Andort, tehát egyik kedvenc színészem. Tehát vele láttam például a Mizantrópot, amit most már én is játszom, azt az ő, az ő, ő előadása, tehát szerelmessé a darabba tulajdonképpen, aztán a tehát, és Andor hívott le, mondta, hogy hát milyen lelkes vagyunk, milyen tehetséges, vagy ilyen színészek kellenek Kaposvárra.
Ugye Kaposvár akkor nagyon meghatározó helyszíne volt a magyar színház.
Igen, akkor már nem annyira. Akkor már eljöttek a nagyok. Tehát akkor volt pont ez a változás, az átváltás. A Robi se volt már ott, több nagy színész nem volt már ott. Voltak még, tehát az Andor, meg egy páran voltak már, de a rendezők eljöttek, a színészek eljöttek. Tehát, hogy egy ilyen átalakulóba volt az, és én 6 hónapot éltem meg ott, tehát én nem egy egész évadot nem bírtam ott ki, úgyhogy nem vált be a Kaposvár.
Majd erről beszélünk, hogy mi benned ez a vándorlás, ami aztán végül Magyarországról is elvándoroltatok.
Igen, igen.
De egy pillanatra visszatérve a filmre, mindig érdekelt engem, hogy mikor valaki részt vesz egy filmbe vagy egy alkotásba, miközben az készül, tudatosodik-e már benne, hogy ebből valami nagy lesz?
Nem.
Vagy csak utána válik?
Nem. Én is ezt nem is gondoltam, hogy még 30 évvel utána is. Tehát, hogy az embereknek a szeretete, a film iránt, a rajongás, az hihetetlen. Tehát, hogy mai napig tényleg, hogy azt mindig mondják. Tehát azt, ha valaki fölismer, akkor azt mindig mondja. Tehát és elkezd idézni a szövegeket.
Mert olyan beszólások vannak
igen,
benne.
Igen.
Amikor ti csináltátok, azt mondod, hogy nem voltatok teljesen tudatában annak, hogy itt most egy nagy mű
készül. Igen.
És utólag szembesültetek azzal, hogy ebből az lesz. Akkor ez egyfajta kis vagabond színészi játék volt, vagy egy vagabond filmgyártás, amikor csináltátok a Sose halunkot meg, amiből aztán egy zsenialitás lett éppen emiatt, uh-huh. Vagy mit gondolsz?
Elkapott valamit. Én azt gondolom, hogy nagyon elkapott valamit az a film, tehát hogy a humorába is, a karakterébe is, ez az élni akarás, a minden áron küzdés, hogy legyőzünk mindent, ez a Robinak ez a fantasztikus energia, a Gyuszi bácsiba, ez a figura valahogy így beleszerettek az emberek, és a tényleg a nagyon jó poénok, beszólások, és mellette, hogy ott voltam én, aki meg a lelket vitte a filmbe, a kis naív fiú, aki követi ezt az unokaöccs, aki követi és próbál tényleg fölnőni a Gyuszi bácsi mellett kisebb-nagyobb sikerekkel, tehát ez tényleg nagyon, nagyon jó volt, és emlékszem például az egyik nagyon kedves és fantasztikus élmény, ugye Csákányi Laci bácsinak ez volt az utolsó filmje, tehát, hogy kórházból hozták ki a Laci bácsit, mert nagyon beteg volt, és éjszaka forgattunk, de Laci bácsi az állandóan minden leállási szünetbe, átállásba ott végig poénkodott. Tehát az egész stáb ott ült, körülötte csüngtek a szavain, és röhögtünk meg minden is. Emlékszem, hogy nagyon jó poénjára volt, hogy mindig ki volt akadva, hogy a külföldi kollégákat szinkronizált, hogy milyen nagy pénzeket kapnak, ő meg nem kap semmit, és mondta, hogy Laci bácsi, fölhívták, hogy lenne itt egy szerep, jó, akkor annyit kérek, amit a külföldi de Laci bácsi nem kéne ez, de hogy a külföldi kollega meg minden. Jó, és Laci bácsi bement a műterembe, és ott várta egy kiló banán, vagy nem tudom, egy majmot kellett leszinkronizálni, és ezen mindenki nagyon jót röhögött. Tehát, hogy ez például megmaradt, és föl is vették, de nem tudom, hova tűnt. Volt egy 40 perc, amíg Laci bácsi csak ott
hülyeskedik. Akkor lehet, hogy végül is ez a fantasztikus lazasság, és némiképpen olyan improvizatív jelleg, ami áttükröződik
igen.
A filmen volt
igen,
az,
igen.
Amit titeket.
Hát meg minden karakter, minden egyes pici karakter egy fantasztikus színész játszotta. Kaposváról rengeteg színész volt benne, tehát hogy csak ezért emlékszem, hogy Molnár Piroska, a Hollósi Frici, ők voltak a nagy krémesevős jelenetben mellettem, akkor ott állt a Nagy Mari egy kis szerepbe, egy pincér szerepbe, a Szurdi Miki ott a piánót, meg énekelt azt az olasz slágert, aztán a Baló Györgynek a testvére volt a dobos, tehát hogy ilyen hihetetlen, csak abba a kis, én csak ott kapkodtam a fejem, hogy kikkel
hát
vagyok körülvéve.
Hát meg ott volt mellette Jordán Tamás.
Jordán Tamás, a Pogány, Blaskó Péter, ők voltak a szüleim, csak ott az elején elindítanak a filmbe tényleg, és a Blasinak is, meg a Pogány Judinak is nagyon sokat köszönhetem, mert ott nagyon izgultam az első nap, és akkor mondta, hogy Péter, ne izgulj, te vagy a figura, neked már nem kell sok mindent csinálni. Csak legyél.
Majd ők visznek.
Igen, majd az a frizura, a hajcsata, ezért megvagy, tehát te neked nem kell izgulni.
Vittek is.
Vittek is, igen.
Egyébként aztán Jordán Tamással együtt dolgozhattál itt.
Igen, Szombathelyen, a Vörös Sándor Színházban, igen.
Sokat
igen.
Mesélhetnénk még erről a filmről, de menjünk tovább.
Menjünk tovább, hogy
Kaposváron is 6 hónapot töltöttél, és igen. Ez a vándorlás egyik színházról a másikra, neked ez valamilyen alap dolgod volt. Ez furcsa, mert nyilvánvaló, hogy amikor te megcsináltad ezt a filmet, annak volt egy nagy sikere, neked volt egy nagy sikered, számtalan állandó, vagy biztos sok színház jelentkezett nálad, hogy
Nem jelentkezett sok színház nálam, nem, egyáltalán nem.
Ez hogy van?
Ezt nem tudom, ezt a színházakat kéne megkérdezni, én szerintem az nem tetszett nekik, hogy én a semmiből jöttem, és főiskola nélkül ilyen nagy sikereket értem el. Tehát, hogy nem úgy jöttem, mint a színházból, tehát mint a Lukács Andor vagy a Jordán, hogy tényleg ők egy színház kinevelt őket, én csak jöttem és voltam, és az... Tehát voltak vendég... Tehát például Radnótiba fölajánlottak egy szerződést, de ott nem éreztem, hogy... Tehát én szabad akartam lenni, és sokféle munkát akartam csinálni, és volt is sokféle munkám, meg sokat filmeztem akkoriban, és nem akartam, hogy ne adjanak ki a forgatásokra.
Egyébként furcsa, mert régebben sokkal fontosabb volt tényleg az, hogy kinek van színművészeti főiskolája, és igen. Ki az, aki kvázi amatőr színésznek számít, és ez egy kicsit kasztrendszerűen
igen.
működött a magyar színészeten belül, uh-huh. És azt mondod, hogy akkor ez szerepet játszott abba, hogy te hiába voltál, és lettél híres a Sosem halunk megben, és játszottál el úgy egy karaktert, mégsem azt mondták, hogy mindenki most Szabados Misivel akar játszani. Ez milyen volt egyébként megélni, és te ezt hogy építetted be az életedbe, vagy hogy dolgoztál?
Én ezzel nem foglalkoztam, tehát hogy ez nem érdekelt, mert rengeteg, akkor még volt alternatív színház, úgyhogy rengeteg nagyon szép nagy szerepet játszottam alternatív színházakba, és rengeteget filmeztem. Tehát utána volt egy pár tévéfilm, amiben játszottam, ugye a Császár halála szikorával, ott is egy fantasztikus nagy színészgárdába dolgozhattam együtt, Tordi, László Zsolti, nem tudom már a Sztárenki, Andrea, kik voltak? Nagyon sokan, Blaskó Péter abban is benne volt, tehát az is ott forgattuk, azt is a Szikorával, tehát Szikora rendezte nekem a vőlegényt, amit játszottam a Radnótiba, ott a Sücila, Haumann Péter, Tóth Ildikó, Kerekes Éva, László Zsolti, Görög Laci, tehát én fantasztikus színészekkel játszottam együtt ott is, és mellette meg az alternatív és a film, tehát én nagyon 6-7 évig nagyon elfoglalt voltam, tehát akkor a Sose halunk meg után egy évvel csináltam az Utriuszt a Grünwalski Ferivel, ami egyik nagy kedvenc filmem, de most már nagyon nehezen tudom visszanézni, de hát az egy fantasztikus élmény volt azt is megcsinálni, akkor a Romani Kriszt megcsináltam, más tévéfilmek, tehát én folyamatosan dolgoztam, tehát hogy most nem volt ez, hogy jaj, de nagyon kőszínházba akarnék társulati tag lenni.
Kellett-e bármilyen módon küzdened a karakter szereped ellen, hogy te voltál az a fióta, Sose halunk meg, és neked hasonló szerepeket kell játszanod, vagy hamar ki tudtál ebből lépni, és magad mögött hagyni?
Hát próbálkoztam én, tehát hogy nem mindenki látta, de azért csináltam. Tehát, hogy utána eljátszottam egy Figaro főszerepet, volt ez Talján Dörögdön egy sátorszínház, amit a Józsa Pistével látom, és te nyugasztam, már ő sincs köztünk, 55 évesen ment el egy pár éve. Vele csináltam azt, csináltam vele egy Kaszanovát, hogyan szöktünk meg az Ólombörtönből, játszottuk az Alternatív Színházi Fesztiválon, mind a 3 díjat megnyertük, ami létezett a prózai kategóriában. Mindenki utált minket. tehát voltak ilyen dolgok, és mondom, tehát jött a Romani Krisz, akkor dolgoztam rendezőasszisztensként a Janis Attilával, a Törőcsik Mari filmben, a Alkonyba, akkor reklámfilmekbe asszisztáltam, akkor éltem 3 évet Los Angelesbe, tehát hogy mindig volt mindenfelé
dolgom. Mit gondolsz, ez a állandó vándorlásról.
Na visszajutunk. Ez az állandó vándorlás, hogy mit csináljuk vele?
Hogy ez a te természetedből fakadó valami, vagy részben onnét fakad, hogy igen, te nem végeztél színművészeti főiskolát, és akkor emiatt ebbe a valamennyire ebben a rendszerben nem tudtál úgy betagozódni.
De nem is akartam, tehát hogy nem akartam, nem vágytam erre. Tehát amíg a Szombathelyre is egyébként nem a Jordán hívott érdekes módon, hanem a Dömötör Tamás, aki a művészeti igazgató volt, és nekem már 20 éve közön van Szombathelyhez, tehát nem a Vörös Sándor Színházzal kezdődött, hanem a Kamara Szaváriával kezdődött.
Így van, ugye. Így hívták a Vörös Sándor Színház
igen, Kamara Szaváriával. Azt a Dömötör Tamás, a Pavelkovics Laci és a Endrődi Krisztián, ők alapították, és ők meghívták az én két rendezésemet, tehát játszottam itt a Gellért hegyi álmokat, Simon Klornél, Drajko Jucs, ami ma is azt hiszem az egyik legjobb rendezésem, és utána a Mandragórát játszottuk itt kétszer, amiben én is játszottam, rendeztem, az is Simon Kornél, a Bordán Irén, Bordán Lili, Marik Peti, Isten nyugasztalja, Szilágyi Pityi bácsi, ő is Isten nyugasztalja, tehát hogy rengeteg ember, aki már nincs köztük, de velük játszottuk itt azt, és akkor arra a Döme mondta, hogy nincs a kedvem részt venni, készül egy új darabra, a Cukorsóra.
Talán az egyik legnagyobb sikerű színházi, alternatív színházi előadása volt ez a Vörös Sándor Színház.
Igen. Hát ott megnyertük, nem is tudom már hol voltunk, az Ország a Poszton, nyert az Anger Zsolti, meg a Vasvári Emese, és amikor már beemeltük ide a színházba, akkor mentünk vele a Vidor Fesztiválra, én meg megnyertem a Brigella díjat, a legjobb mellékszereplőt, a legkomikusabb, tragikus figura megformálásáért, Imre Béla.
A legkomikusabb, tragikus figura.
Igen, ez volt a talájra, és erre büszke vagyok a mai napig, igen.
Állandó színházi társulati tagnak jöttél, és igen. Úgy tudom, hogy ez volt az első igazán fix állandó.
Első és utolsó.
Mennyi ideig tartott, és miért ért véget itt Szombathelyen?
Hát ez egy nagyon egyszerű dolog volt, tehát hogy ez 2 évig tartott, addig, amíg a Dömötör Tamás a színházba tudott, és hagyták dolgozni, addig tartott. És amint a Tamás elment, ugye én az ő embere voltam, és nagyon kiálltam mellette is, ezáltal a pozícióm, nem is tudom, hogy finoman fogalmazzak.
Meggyengült,
igen, nem láttak annyira a vezetésben, nem láttak annyira szívesen, meg én nem egy simulékony ember vagyok, hát én mindig kimondtam, amit gondolok, és ez úgy látszik, hogy akik simulékonyabbak, hogy így finoman fogalmazzak, azok nagyobb karriert tudnak megcsinálni, és én úgy éreztem, hogy Döméhez kötnek mindennel, és kiálltam mellette, és hát olyan szerepeket kínáltak föl, ami azt gondolom, hogy nem.
Szóval azt mondod,
nem vállalható volt a következő évadban.
Hogy bármennyire is mást mutatott a Sose Halunk című film, te, mert ott nem egy lázadó típusú fiatalember voltál, és talán ezért sem ezt várták tőled, te egy lázadó típusú, és igazából egy alternatív életutat megvalósítani akaró valaki vagy, ha jól látom.
Igen, ez a szomorú ebben a rendszerben, tudod? Hogyha felnőttként akarod, hogy kezeljenek, akkor te lázadó vagy alternatív vagy. Tehát ez a rendszer annyira, és nagyon érdekes, most olvasom pont a Lugosi Bélának egy-egy könyvét, hogy a színész mennyire ki van használva, és ki van mindig zsákmányos, ki van kénye kedvére szolgáltatva az akkori vezetésnek, vagy rendszernek. Tehát, hogy nem lehet egyenrangú félként kezelni egy színész. Tehát a színésznek nincs beleszólása abba, hogy miben vesz rész, kivel vesz rész benne. Tehát minden, neki mindenre csak igent kell mondani, mert ha valamire nem mond igent, vagy valamit megkérdez, akkor már ez van. Tehát, hogy ő egy lázadó, vagy egy oda nem illő, vagy nem férő alkat. Például szerintem ez emberi dolog. Tehát, hogy meg lehetne ezt beszélni, lehetne ezt demokratikusabban működtetni, és ez valahogy én nem. Tehát a Dömével így volt. Tehát a Döme például csinálta az egyik kedvenc darabomat, a Szerelmes Balást, és volt a végén egy 10 mondatos szerep, ami annyi volt, és azt mondta, hogy Misi, tudom, hogy te nem ez, meg mindegy, a kedvemért megtennéd, mert ez egy nagyon fontos szerep, ezt nem akarom, rábízhatnám egy stúdiósra, de én ezt egy érett színészi alakítást szeretnék, és ebbe te, hogy ezt elvállalna, de az én kedvemért. És akkor mondtam Dömének, hogy Döme, neked bármit természetesen.
Most csak az jutott eszembe, hogy vajon Lugosi Béla a Dracula szerepére igent akart volna mondani, vagy nem?
Hát persze, hát ő játszott azt 2 évig előtte egész Amerikában.
Mert ettől lett nagyon-nagyon híres.
Igen, nem, de hogy ő neki van egy ilyen kiáltványa, amikor a munkásosztályról beszél, hogy a munkásosztály kizsákmányolása mellett ne feledkezzünk meg a színészek kizsákmányolásáról és kiszolgáltatottságáról. Meg akarom keresni, majd ki akarom tenni most, tehát hogy ez beszélünk mindenféle dolgokról, de mai napig a színész azért nagyon kiszolgáltatott.
Ez érdekes, mert csak a MeToo mozgalom kapcsán merült ez igazából talán fel, akkor is főleg ugye a női színészekkel szembe, de hogy a színész alapvetően nagyon kiszolgáltatott lenne, hát, erről nem nagyon beszélünk, illetve nagyon elfogadjuk, hogy a színház egy hierarchikus rendszer.
De a filmben is.
Akár egy kórház, vagy a film is, ahol a rendező, a karmester, aki irányítja a dolgokat, és a színész ott van, mint alkotótárs, de az, hogy ki irányítja, és ki mondja meg alapvetően...
Kivédi meg a színészeket. Tehát, hogyha ott van egy abjúzos rendező, és valaki felszól, akkor ki fogja őt megvédeni?
Neked sok problémád volt a felszólalásaidból?
Hát nem voltak problémád, csak hát így, hogy akkor te nem, akkor nem kell lesz, vagy nem. Tehát azért, mert kiállsz valaki mellett, vagy szólsz valaki mellett, akkor te vagy nem besimulsz, és nem hízelegsz valakinek, aki a döntéshozatalban van, akkor... Tehát én hízelegni nem tudtam soha senkinek. Tehát ez tényleg nem ment. A másik meg, tehát pont erről beszélek mostanában, hogy például csak a filmben, tehát nem a tévében, mert a tévében kapsz jogdíjat, ha többször lemegy a filmet, valami kis pénzt, de a... filmben kötszurkáló, azt hiszem a 70-es évek Latinovics Zoltán, hogy ugye első szerződésed első pontja, hogy a színész mindenről lemond, minden jogdíjáról lemond.
Tehát, hogy most már hogy nem van? Ilyeneket készítenek, nem? Amerikában legalábbis
hát
nem.
De itthon ugyanez, tehát ezt miért nem lehetne megváltoztatni? Hát nézd meg, hogy élnek a producerek, és hogy élnek a színészek. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű, igaz? Tehát, hogy ők valahogy mindig jobban élnek, és tényleg, tehát ott volt a Szilágyi Picsi bácsi, akivel én dolgoztam az utolsó éveiben.
Isten akinek nyugassza. Van nagyon szerencsétlen öregkora lett.
Hát ezért nem tudom megnézni az Utriuszt, mert a fiaval együtt játszottam a filmbe, tehát nem tudom megnézni már. Ott van a Péter, Szilágyi Peti a másodfőszereplő az Utriuszban.
Aki,
tehát ez egy annyira
aki őt nem ismerni a gyerekfilmből legalább biztosan ismeri, hogy ugye én vagyok az utca hírmondója.
Persze,
számos neki a nagyon erős karakteres szerepet játszott, és a fiával volt egy nagyon éles, szerencsétlen.
Igen, szerencsétlen.
Konfliktus.
Vége lett az életének. Igen, tehát, hogy már akkor is, és ezóta ez nem változik. Tehát, hogy mi mindenről le kell mondjunk, és minden másoké. Tehát, hogy én egy DVD-m nincs a sose alunk, egy DVD-t nem kaptam.
Egyébként mennyi pénzt kaptál érte, ha itt tartunk? Mennyi pénzt kaptál érte?
Hát annyit kaptam érte, most nem mondok egy kerek összeget, de amikor kimentem Amerikába, és ott volt angol felirattal, megmutattam valakiknek, és mondtam, hogy mennyi pénzt kaptam a filmére, mondták, hogy nem is rossz napidé.
Értem. Kb. Mit tudtál belőle venni? Infláció és minden azóta, sok minden történt.
Hát talán akkor, még ha nem, az összeset nem költöm el, és még gyűjtök hozzá, akkor lehet, hogy tudtam volna egy kis lakást venni. De hát akkor én visszafizettem a barátaimnak, egy két évig támogattak, akkor mindenkinek fizettem vissza a dolgokat, úgyhogy...
Ugye Szombathelyről is tovább mentél, egy darabig még kísérleteztél, és mikor érezted azt, hogy na ez az a magyar színházi rendszer, vagy ez a magyar filmvilág, ahonnét neked tovább kell lépned, és miért?
Hát nem ez a politikai rendszer volt, tehát amikor 2010-ben, tehát pont 16 éve kerekedtünk föl, és mondtam a Rékának, menjünk, mert itt nem lesz jó világ. És akkor mondta Réka, nem lesz ez olyan rossz szerinte, hogy nem. És akkor 3-4 évvel később már mondta, hogy milyen jó, hogy rám hallgatott tényleg. Mert ugye Réka, a feleségem, ő kettős állampolgár, kanadai magyar, és a gyerek is, ahogy megszületett anyai jogon, ő is kettős állampolgár, és akkor már, amikor megszületett, akkor kezdtünk ezen beszélgetni, hogy valamikor ki kéne menni, és amikor ugye a színházba ugye véget ért a szerződésem, akkor egy pár hónappal később mi már ki is mentünk, tehát.
Magát a demokrácia hiányát, a szabadság hiányát, mit nem bírtál el?
A butaságot. A butaság, hogy ezzel hülyítjük az embereket tényleg. Tehát, hogy ezt nem bírt. Tehát nem szerettem volna, hogy gyerekem így nőjön föl, hogy egy ilyen korlátozott és csak ezt látjuk, ez a ezért. Tehát, hogy nem. Egy nyitott szellemű gyereket akartunk világra hozni, és a másik pedig, hogy egy világnyelven beszéljen, és ne csak egy ilyen beszűkült gondolkodás legyen, tényleg.
És akkor útra keltetek Kanadába.
Így van, Kanadába, pont 16 éve. 16 éve élünk Kanadába.
Milyen fura, aztán 16 éve, hogy most a rendszer tulajdonképpen átfordult, és megbukott a jobboldali Orbán kormány.
Igen, igen. Tehát én a jobb oldalba is csak azt szeretem, én a jobb oldalba és a bal oldalba és a középutat, én nem szeretem a szélsőségeket, nem szeretem se jobbra, se balra. Én, tehát ugye régen volt ez a, hogy hívták ezt, a polgári demokrácia, tehát igen, hogy amikor volt a polgárság, aki jobboldali és baloldali értékeket is képviselt. Amikor ezt próbálják szétválasztani, és hogy te jobb vagy baloldali, vagy én már ott herótot kapok, mert hát nincs ilyen szerintem. Tehát, hogy minden ember egy kicsit érez így, egy kicsit érez úgy. Tehát
pedig ez ennek nálunk nagy hagyománya van.
Igen, igen, és ez régen volt, ugye, és talán Szombathelyen is az volt, hogy ennek a mivel így közel van Ausztriához, itt megcsapta a szele, hogy lehet normálisabban, nem kell ilyen bután mindent képviselni, meg mindennel beszélni. Úgyhogy ez, de hát nagyon vicces, mert kimentünk, és közben ott is tehát ott is mindenre rátették a kezüket, tehát ott már magyar házban nem lehetett bemenni, mert mindig ők jöttek, és őket hívták, őket favorizálták. Tehát, hogy
mármint egy előadásra nem tudtál bemenni.
Nem tudtál, igen, ott voltak ott is, vagy egy kiállítás megnyitóra, akkor jött az egyik nagy fideszes méltóság megnyit, és akkor az ember úgy már ment volna ismerkedni a kanadai művészek, és akkor ide nem fogom betenni a lábam, érted? Tehát.
Amikor kimentetek Kanadába, annak ellenére, hogy ugye a feleséget kettős állampolgár igen volt, és azért nem a nullába mentetek, de hát tulajdonképpen a nullán kezdtek. Mivel foglalkoztál ott, és mit gondoltál arról, hogy mennyire tudsz te majd színész maradni?
Hát én próbálkoztam, tehát, hogy két munkám volt, plusz a gyerekkel mindig délutánonként együtt voltam, tehát majdnem olyan volt, mint a színházi lét, ugye délelőtt próba este előadás, tehát ott úgy volt, hogy két munkahelyem volt, hajnalban a Starbucksot nyitottam, a kávézót, és este délután meg a zöldségeket pakoltam egy boltba, és akkor délután a gyerekkel voltam. Tehát, hogy ez volt, és akkor a Réka ugye gyerekkel maradt, mert nem tudtuk a bölcsitóvét megfizetni, tehát megfizethetetlen volt, és akkor én dolgoztam, de közben csináltam 10 kisfilmet ott, angol nyelvű kisfilmet csak Vancouverben 8 hónap alatt, plusz 2 színházi előadásban benne voltam ott angol nyelven, tehát például Lugosit játszottam egy hangjátékba, úgyhogy ez nekem nagyon passzolt, mondták, hogy ezt nem akarnád, és akkor dehogy nem, egy ilyen élő rádiójátékot vettünk föl, és akkor én a Lugosit, tehát különböző ismert karakterek voltak, és az egyik a Lugosi volt, és ezt én játszottam, nagyon imádtam.
Például. Egyébként, miközben itt a zöldségeket pakoltad, gondolkodtál-e azon, hogy ez most egy milyen lét számodra? Mert lehet, hogy ott kint, vagy Amerikában, vagy Kanadában, ez teljesen természetes dolog, igen, hogy az embereknek ilyen párhuzamos életeket kell élnie, és párhuzamos munkahelyeket igen kell vállalnia, mert nem lehet egyszerre csak színész, igen, mert igen, ahhoz nagy sztárnak van kell lennie, persze, de hát mégis más volt ez.
Hát más volt ez, de én éltem előtte 3,5 évet Los Angelesbe, tehát ott se.
Mit csináltál Los Angeles?
Hát ugyanezt, tehát dolgoztam mindenféle kétkezi munkákat, és mellette színésziskolákba jártam, és csináltam ott is egy-két kisfilmbe, benne voltam, csináltunk színházi előadásokat, sőt, rendeztem ott egy Vojceket, amiben én voltam Vojcek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas előadás volt. Volt ott egy Takács Enci nevű lány, ő volt a női főszereplő, ki magyar, német, francia, most hát Enci Box, azt hiszem úgy hívják most, de akkor Enikő Takács volt egy csodálatos lány, aki befogadott szintén, meg a Bunyik Béla, aki a Magyar Filmfesztivált szervezte, ő hívott ki egyébként, azt mondta, amikor megnézte a Sose Halunk Meget, hogy neked meg kéne angolul tanulni azonnal, hogy filmekbe.
És hogy vagy állsz az angolul?
Hát most már jól állok, akcentusom megvan, ugye pont ez a szép a Lugosi Béla Gyurkovics Tamás könyvének is az a cím, hogy az akcentus, úgyhogy az akcentus az megvan, tehát az egy szép hozadéka az egésznek, és de jól beszélek angolul, nagyon jól.
Milyenek voltak ezek az amerikai színésziskolák? Tehát az nagyon amerikai jó színészképzés és a magyar színészképzés, az amerikai színészség és a magyar színészség között vannak-e alapvető különbségek a szakmában?
Tehát a főiskoláról nem tudom megmondani, mert ugye nem jártam, de tehát ebben nem húznék így párhuzamot, de azt tudom, hogy ott nagyon jó volt, mert egy ilyen kis táskába beleraktak neked mindenféle kis szerszámokat, amiket te elő tudtál benni, és akkor barkácsolni tudtál bele, tehát hogy nagyon hasznos mindenféle dolgot Tehát, hogy ezt a Stanislavski módszert tanultam egy időben, tehát az érzékszervi memóriáknak a felidézését, az ellazulásokat, hogy egy ilyen kényelmetlen székben is, mint ez, hogy tudsz ellazulni.
Tényleg az.
Ugye, tehát hogy tudsz ellazulni?
Le kell őket cserélnünk, igen.
Mert ha ebben a székben el tudsz lazulni, akkor bárhol a világon el tudsz lazulni, tehát ez volt az egyik nagyon fontos. Akkor megtanultam a Meisner technikát, ami pedig egy ilyen ismétléses technika, amit például Martin Scorsese a Robert De Niro filmekben például nagyon sokszor használnak, hogy ugyanazt a mondatot elmondott többször, amíg a mélyére nem mész. Meg hát ez egy ilyen kétéves dolog, tehát az is nagyon izgalmas volt. Aztán megtanultam később a Actor's Power, tehát Power of Actor, tehát a színész ereje, az meg az Ivana Csabiknak egy nagyon jó technikája, hogy legyen személyes az, amit mondasz, az Ivana Csabikra akkor figyelt fel mindenki, amikor a Charlize Theron meg a Halle Berry Oscar díjat nyertek az alakításaikkor, és az Ivana Csabik velük volt a helyszínen, amikor ő készítette föl jelenetről jelenetre a színésznőket.
Tulajdonképpen kisugárzást adott nekik, ha jól értem.
Hát meg erőmélységet, személyiség, hogy tudtak személyesebbek lenni a dologban. Van egy ilyen 12 pont, amit megtanulsz, leírod, hogy mit akarsz elérni, mik a célod, nem tehát ilyen nagyon jó kis technika az is.
3 éved volt Los Angelesben.
Igen, 3,5-5 év alatt.
Aha. Onnét miért jöttél el? Ott mennyire számított, vagy nem számított, hogy lázadó típus vagy?
Hát ott mindenki lázadó típus, úgy. Meg ott az, hogy mindenki, tehát ott azt hiszem olyan, hogy tudom, 200 ezer színész városa, tehát a pincérek, a benzinkutasok, a boltjeladók, mindenki vagy forgatókönyvet ír otthon, vagy készül a színész órára, tehát és minden sarkon volt 20 színésziskola, rendezői iskola, tehát egy ilyen hihetetlen pezsgő és nagyon izgalmas dolog volt, tehát nagyon szerettem. Volt egy fantasztikus tanárunk, tavaly előtt halt meg, a Sal Romeo, egy ilyen olasz-amerikai figura, aki nagyon kedves volt, és nagyon jó tanár volt, és neki volt egy iskolája. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ott lenni, nagyon-nagyon
pezsgő volt. És akkor miért jöttél el? Mit tapasztaltál, hogy akkor ez nem a te tereped mégse, vagy mégsem lesz mindenki, hiába van ott nagy sztár, vagy világsztár, vagy csak megint úgy döntöttél, hogy a vándorlás volt?
Nem, hát ez az életben valahogy így alakult. Tehát ott volt egy házasságom, ami tönkrement 7 hónap alatt, tehát az is csak 7 hónapot ért meg, és akkor egy ilyen kaliforniai esküvő, és akkor el kellett jönni, mert lejárt a vízumom, meg a papírjaim. És talán jobb is, hogy így alakult, mert itthon meg volt egy nagy összeomlásom. És akkor itt a család segített, tehát az öcsém, az édesanyám, húgom, ők összefogtak, és akkor ők segítettek, és akkor majdnem egy évbe telt, míg láblártam, az még pont a szombathely előtt.
Szabad kérdeznem, mi volt ez a nagy összeomlás?
Hát én ideg összeomlást kaptam elvileg, és akkor hónapokon keresztül, mint a Duracell nyusziból kihúzzák a energiát, akkor feküdtem, és nem bírtam. Akkor legyógyszereztek. Legyógyszereztek, voltam pszichiátrián egy pár hónapot, onnan az öcsém kihozott, és akkor az ő ágy a szobájába egy ilyen matracon feküdtem hónapokon keresztül, és pánikrohamaim voltak, meg minden.
Tudod-e így utólag, hogy mi volt az, ami ezt hozta ki belőled?
Nem tudom. Tehát ez sok gyerekkori traumák, amiket nem dolgozol föl, meg a kulturálisok, meg minden. Tehát ugye egybe mindenki kiborult akkor.
Hány éves voltál akkor?
Hát akkor Krisztusi kor 32-33. Ja, igen. És akkor az egy évbe tellett, amíg újra fölépítettem magam. És egyébként pont most valakinek idéztem fel, hogy senki nem segített. Se a filmes barátok, se a színházi barátok, senki semmilyen munkát. Még egy kis statiszta szerepet, semmit nem kaptam. És a Puskás Tamás volt az egyetlen, aki segített. Ő azt mondta, gyere, Misi, tártkarokkal várt, és a vízkereszt, a Quimbis vízkeresztben voltam asszisztens. Ez volt az első színházi munkám, amivel elkezdtem visszajönni.
Most, hogy azt mondtad, hogy gyerekkori traumák, ez azt jelenti, hogy neked nagyon kemény gyerekkorod volt.
Igen, de most
nem kell, de hogy egy kemény gyerekkorod
igen,
volt.
Igen.
Meggondolom, az a jó pár év, amit a vándorlás...
Bocsánat, belésízzak most is.
Így elvizet nyugodtan. Amit a vándorlással töltöttél,
igen.
Gondolom, az sem egy egyszerű dolog.
Nem, persze.
Mindig keresni valami helyet, ahol azt gondolja az ember, hogy ez most jó lesz, vagy ez most itt jobban fog menni, és akkor újra és újra megmutatni mindenkinek, hogy én ki vagyok, és mit tudok tenni, és ez azért valóban...
Igen, én például nagyon szerettem Szombathelyen lenni. Tehát jó volt Szombathelyen lenni. Tehát amíg a Dömötör Tamás itt volt, és ő bízott bennem, és ő támogatott, addig nagyon jó volt itt lenni. Tehát az fantasztikus volt. Jó szerepeket adott, ugye 9700-ban én voltam a Vépmegyeri Géza, imádtam, tehát ott hónapokat készültem a Baranta harcra, ugye az a 3 perces Baranta harc, hónapokat, és én találtam ki, tehát a Tamásnak nagyon tetszett, mert mindenki énekelni akart, nekem meg volt egy külön számom, ami teljesen különleges volt, ugye Baranta harcot behozni a színházba, akkor csináltuk még a Cukorsót, ott volt a Farm BT, amit imádt, az is egy hihetetlen izgalmas.
Vissza fogok menni, de még ne haragudj, Szabolcs.
Na, bocsánat.
Hogy hoztad ki
Szabolcs?
Annyira elgondolom. Látod, amikor az ember szembesül egy ténnyel, én nem tudtam, hogy neked volt egy ilyen nagyon erős leállásod, és ez most így meglepett.
Ja, bocsánat, igen, ja.
És meg az is, hogy azt mondod, hogy közel egy évig voltál, és tulajdonképpen önmagadra és a testvéredre voltál utalva, mert senki sem segített. Ebbe az egy évig tartó teljes lemerült állapotba, hogy hoztad ki magad?
Lassan. Lépésre. Hát semmi, hogy az, hogy az öcsi, tehát hogy Zoli öcsém, ugye, aki szint, ő bábszínész, és ő is abban a színjátszó csoportban volt, mint én, a Alföld gyerek színpadizis. Ő egy bábszínész volt ott, a Ciroka bábszínháznak volt a vezető színésze nagyon sokáig. És a Zolinak az, hogy hagyott engem, meg ő ment, akkor nagyon elfoglalt volt, mert nyáron akkor a Vitéz Lászlót, meg nem tudom, mint ment ilyen fesztiválra, és ő hagyott engem, tehát hogy nem voltam csesztetve, nem volt sem, és akkor szép lassan visszajöttem magam. Igen, tehát az, hogy például kimenni a WC-re, vagy lemenni a boltba egy kifliér, azok mind ilyen óriási feladatoknak számítottak akkor, amit minden nap, hogy na... Tehát az például 2 óra volt csak lemenni a boltba, ami egyébként 10 perc. Tehát, hogy liftben nem mertem beszállni, akkor a lép emeletre szépen leküzdöd magad, és akkor kinézel, hogy van-e ott valaki, féltem, hogy valaki meglát, akkor mit fog szólni, a szégyen, tehát ez ilyen mindenféle.
Furcsa dolog,
vegyes vágott savanyúság volt.
Miért kezdünk el félni az emberektől, vagy
igen, vagy miért szégyeljük azt, ha rosszul vagyunk, miért kell elbújnunk, tehát, hogy
vagy
miért nem vállalhatnánk.
Igen,
meg hogy mondták, hogy ne beszélj erről, mert akkor majd senki nem fog veled dolgozni. Tudod, tehát, hogy ez ilyen? Tehát az, hogy valaki alkoholista, az oké, de az, hogy te lelkibeteg vagy, arról nem beszélhetünk.
Igen.
Tehát pedig az is egy lelkibetegségnek egy része, nálunk, a függőség, ugye? Hát igen.
Nálunk még talán mindig ciki kezeltetni magad, legfeljebb bizonyos budapesti körökben nem, de egyébként.
Igen, hát én is utána jártam 3 évig terápiára, mert nem akartam visszakerülni, meg akartam tudni, hogy tényleg mi volt az. Uh-huh. Igen.
De legalább megtudtad.
Megtudtam, persze, igen, hál' Istennek.
Ez is valami. Tehát ezek után ott hagytad Los Angeles, volt ez a teljes kimerülés,
igen.
És akkor megint kezdtél egy új
létet. Egy új életet, hát a nulláról megint, tehát nem tudom, már hanyadjára. Ugye Los Angelesben is nulla volt, akkor ugye az is minden nulla volt, közben kitalálni, hogy volt nekem, és akkor utána jött megint, volt egy kis alternatív színházam, amikkel csináltuk a Gellért-hegyi álmokat, azt akkor a Szent Vidám színpad, akkor még nem Centrál volt, amikor azt csinálták. És ott volt 2 színész, a Simon Kornél, meg a Drajko Júlcsi, aki gyakorlatos színész volt, és velük elkezdtem éjszakánként próbálni a Gellért-hegyi álmokat, és az rakott rendbe igazán, és a Tamás megengedte, hogy ott bármikor próbálhassunk, tehát azt is támogatta.
Jól látom, hogy te szereted alapvetően vagy az egyéni darabokat, amiben te egyedül vagy,
hát
a
ez,
színpadon.
Ez egy új dolog.
Vagy, hát van 2 szóló előadásod.
Igen, de az már később
most,
készült, igen.
Meg hát ez is egy 3 személyes darab volt, mintha, de lehet, hogy én ezt rosszul ítélem meg, mintha szeretnéd, amit csinálsz, azt teljesen kontroll alatt tartani, és tulajdonképpen szinte önmagad megfogalmazni és létrehozni.
Hát ott ki nem volt más lehetőség, tehát hogy úgy éreztem, hogy nem találtam olyan kaliberű színészt Kanadában, magyar nyelvű színészt, akivel tudnék dolgozni, tehát nem volt, vagy aki volt, ő nem ért rá, vagy messze volt, és akkor végül is ezt a nagy Natália Gilsonnak köszönhetjük, hogy ez egy egyszemélyes darab, mert amikor elkezdtük dramatizálni, mert a mizantrópot volt az első M, mint mizantróp, igen, és akkor, hogy ezt ő találta, hogy mindig kérte, amikor volt egy jelenet, hogy akkor én ezt olvassam fel neki különböző hangokon, és küldjem el, mert hogy ő ezt akarja hallani. És akkor a végén ott, hogy miért nem játszod el, ezt legyen, mondom, mekkora hülyeség, hogy én egyedül 5 szerepet. És akkor volt egy felolvasó színház, Kottálvány ott is még, a Washington DC-be, a Kossuth Klubba, a Sipos Sanyi, meg a Varga Sipos Gabi, ők egy pár, egy fél Hezberg, és az ő házukba csináltunk egy felolvasást, és annyira fantasztikus volt, hogy utána az emberek ott maradtak másfél órát beszélgetni, annyira föllelkesültek a darabtól, és akkor dőlt el ez, hogy ennek van, igenis van,
Létjogúsága,
sőt a forma sokkal jobb, és akkor jött létre ez a úgymond lakásszínházi forma, mert én abba csináltam ezt a... Tehát ez nem volt egy színházi forma, ez lakásokba játszottam, vagy tornaterembe. Tehát, hogy a legérdekesebb, hogy a Cyrano utána volt, egyszer játszottam ennek a fele szobába 12 embernek, és játszottam 150 embernek egy tornaterembe, tehát, hogy ilyen. Vagy egy külső kertbe, tehát hogy annyiféle helyen, formába szólalt ez már meg.
Vándoroltál.
Tessék, megint a vándorlás.
Mert ugye
előjét, igen.
Mint mizantróp után megcsináltad a címét.
Igen, azt már teljesen egyedül csináltam, úgymond, hogy én dramatizáltam, rendeztem, játszottam, persze segítettek a maszkba és a ruhába mások, de minden mást én csináltam, igen, és direkt kitaláltam, hogy se világítás nem lesz, se zene nem lesz, mert nem akarok semmilyen technikust vagy technikai körülményekhez hozzá kényszeríteni magam, hanem hogy tényleg bárhol elő tudjam adni az én kis bőröndömmel, megélnek valahol, és akkor ami épp az adott forma, oda alakítom az előadást.
Mi a véleményed arról, annyit lehet hallani, hogy fantasztikus magyar színészek vannak, ahogy mondják, hogy fantasztikus magyar zenészek is vannak. Miért nem mennek külföldre? Miért nem élnek külföldön, és ott hogy be tudnának futni, vagy ott igazi sztárok lehetnének? De valahogy ez mégsem igazán.
Nem igazán sikerült. Hát igen, ezt a úgy Magyar Éva ugye csinálja ezt Londonban fantasztikusan, de gondolom ő is tudna mesélni, hogy milyen fönt és lentek vannak abba, amit mi látunk, hogy ő ott a Nemzeti Színházban filmekben nem tudom hol játszott, tehát ő is egy nagyon inspiráló személyiség számomra, vagy a Kis Dóri, akiről nem sokan tudnak. Ő például Los Angelesben a Tim Robbinsnak, az Oscar Díaz színésznek a színházában, az Actors Gangben van már nem tudom hány éve. Vele csináltam egy-két kis filmet, így Zoomon keresztül összehoztuk, aztán nagyon izgalmas dolgok születtek belőle, vagy pedig ugye a Láng Anna Mari, aki itt Budapest-Bécs vonalon száguldozik az autópályán, és a Burg Teatárnak 8 éve a színésze, és akkor ő is játszani akar. Tehát nekem is úgy volt, hogy hiányzott a saját nyelvemen való játszás, így született meg a mizantróp, vagy a Cyrano.
Szóval az a fajta gondolat, hogy a tehetséges külföldi színész oda megy, és ott karriert fut be.
Hát láttunk rá már példát, csak
pont
magyar.
Pont erre gondoltam,
ritka,
hogy volt.
De
volt.
Magyar nincs sok. Tehát magyar nincs sok. Hát volt ugye Lugosi, meg volt a Pál György, Pál azt hiszem úgy hívják, aki Oscar díjat kapott a 30-as vagy 40-es években.
És
ki
magyar
ő is.
Nincs?
Hát nem tudom, megpróbálták, sokan látod, visszajöttek.
Lehet, hogy a nyelv miatt?
Hát nyelv miatt meg szerencse szerintem. Tehát nézd meg, a Krisztof Holc abba akarta hagyni a pályáját, osztrák színész volt, itt tengődött nem tudom milyen osztrák színházakba, és játszott a Trattőrben, a Tetthelyben, meg ezekben.
Igen.
Ilyen gonoszokat, mit tudom én, 2-3, és akkor úgy hívta magát, hogy ő a vízszerelő, hogy megy, és akkor megszereli a csatornát, meg a csapokat, ő ilyen szerelőként volt, és nem használták, mint művész, abba akarta hagyni, és egyszer csak Tarantino felfigyelt rá, és azóta kétszeres Oscar Díaz színész, és a világ legnagyobb rendezőjével dolgozik. És nem azt mondom, hogy én Christoph Waltz vagyok, de várom az én magyar Tarantinomat.
Hát nem Tarantino-mat. Volt fiatal, mikor megkaptam
én 52 volt, 52 volt, úgyhogy hasonló korban vagyunk. Nekem van egy, tehát a Köves Krisztián barátom, ő New Yorkba élt, most kint él, nem New Yorkba él.
Ugye, aki nem tudná, Becstelen Brigantikba volt.
Igen, Becstelen Brigantikba volt.
Kegyetlen,
igen. Ő volt a Jew Hunter, zsidóvadásznak, nem tudom, hogy fordították magyarra, de a Jew Hunter volt, igen. Landau, azt hiszem, Landau volt a neve, Landau.
És az egyik legszörnyűbb és legérzelmesebb jelenetet, ahogy el kellett árulni a parasztembernek, aki bújtatta a zsidókat.
Igen, igen. Ez nagyon érdekes az jelent, hogy a filmművészet egyik legjobb jelent, nekem is kedvencem, egy teljesen ismeretlen, akkor ismeretlen, úgymond a franciák már ismerték, persze, de a világban egy ismeretlen francia színész, és ismeretlen osztrák színész 20 percig ül egy asztalnál és beszélgetnek. És a világ egyik legjobb filmes jelent. Hogy miért nem bátrabbak a filmesek, mint Tarantino? Tehát, hogy miért nem bíznak ugye ilyet? Tehát, hogy miért kell mindig, hogy a Kenneth Branagh ilyen nagy orosz akcentussal próbál orosz színészeket eljátszani? Tehát ez annyira hülyeségnek tartom példát. Miért nem lehetek egy orosz színészt odahozni? És akkor ő beszél angolul az ő akcentusával. Tehát, hogy valaki, érted, meghízik 20-32-et. Miért nem vesznek akkor egy kövér színészt, érted?
Ezt soha nem értettem. Ebben teljesen egyetértünk.
Tehát ez a nagy színészi dolog, hogy akkor most fölhízlalja magát, hogy lefogy. Igen.
És akkor ez tényleg
igen,
ugyan
van egy-kettő, ami tényleg fantasztikus, tehát nem azt mondom, hogy nem van. Tehát
mint az akaraterő és a színészi
művő. Az is jó, de hogy miért nem lehet egy német színészet?
Marlon Brandonak nem kellett egy szerep ahhoz, hogy ő meghízzon.
Nem,
a személyisége elég volt hozzá.
Igen, igen.
Én pont azt akartam tőled kérdezni, hogy feladtad-e már azokat az álmaidat, hogy ott kinte befutott színész leszel, de ahogy hallom, igazából nem?
Hát én amíg élek, nem tudom feladni, aztán, hogy lesz-e valami, nem lesz, nem tudom, de hát, hogy az ember nem tudja, mert például azt senki nem tudja, de volt a Fargónak azt hiszem a harmadik vagy negyedik évadja, már nem is tudom, ami ott a Jeges, tehát nem, azt hiszem a harmadik volt, a harmadik évadja, ott volt, nem is ketten maradtunk a szerepre, egy ilyen visszatérő, egy orosz csávó volt, akit átnyilaznak benne, vagy nem tudom mi, ott több epizódban visszatér, uh-huh. És ketten voltunk. És ha az ember azt kapja meg, ugye...
Akkor ezek szerint te folyamatosan jársz castingokra?
Hát nem folyamatosan, amikor
de
hívnak.
De jársz, járok. Van kinti menedzsered, és
van, persze,
a dolgokat.
Persze, most hívott ilyen, már háromszor hívott ilyen egynapos szerepre, hát mondom, nem tudok visszarepülni egy napos szerep kedvére, igen.
De egyébként pedig, ha van az ember, bármilyen sorozatban bárhol szívesen játszik.
Hát egy színész szerintem ott sem mondhat nemet nagyon, tehát, hogy nincs ilyen, hogy most erre nemet mondasz, vagy nem. Tehát bármi, ami jön, el kell válni, aztán lesz tovább. Meg mondom, most a Köves Krisztián barátom, aki Amerikában él, vele van két forgatókönyv, amit a Krisztián rám meg a lányomra írt, tehát tényleg úgy találta ki, és ilyen a magyar-amerikai karakterek ezek.
Tehát próbálod úgy megvalósítani ezeket a dolgokat, hogy te nem ektem vagy amerikait akarsz játszani, hanem te valahogy ezt a magyar-amerikai vonalat akarod
beépíteni. Igen, igen.
Beépíteni.
Megtalálni olyan dolgokat, amik engem érdekelnek. Tehát ez például ez a lugosi élettörténet, ez is egy hihetetlen izgalmas, vagy a Dracula, ugye, tehát az egy jó dolog. Hát most írok egy darabot a lányomnak, meg magamnak, úgyhogy a Dracula lánya az a címe. Úgyhogy remélem, hogy jövőre tudjuk hozni, és akkor játsszuk mindenfelé.
A nyarat itt töltitek?
Hát én most itt vagyok, a lányok otthon vannak. Most nem tudtak
élni. Télen mész vissza?
Megyek vissza szeptemberbe, igen.
Most már eljutottál oda, hogy ilyen színészi szerepekből, vagy színészi epizódi szerepekből meg tudsz élni, vagy változatlanul van egy...
Nem tudok ilyen, megélni, nem.
Hogy úgynevezett állandó munkád.
Hát vannak állandó munkáim, és közben vannak ilyen mindenféle mellék munkáim, de hát azt is akartam mondani, hogy nem csak színész, rendező is, tehát, hogy nagyon sokat rendeztem most kisfilmeket, meg megtanultam vágni, meg fölvettem dolgokat, csináltunk ilyen oktatófilmeket, akár a telefonommal, vagy csináltam, rendeztem két videóklippet is, amit nagyon élveztem, tehát, hogy...
Mennyire kell odakint nyomatni a marketinget, és hogy ott legyen az arcod, és ott legyen
hát ott
mindenhol.
Ki kell találni valamit, ami működik, és van most egy színház, akikkel dolgozom, a Smile Színház, a Mosoly Színháza, és ők öregek otthonába visznek be például előadásokat, és abból csinálnak 60-70-et Toronto környékén. Tehát az például nagyon jó lenne, most tanulom, most elkezdem tanulni jövő héttől a Cyranót angolul, és akkor azt megpróbálnám ilyen öregek otthonába, szerintem nagyon jól befogadnák, tehát ez az egyik, amit éppen csinálok.
Tehát próbálsz olyat csinálni, ami egyedi.
Hát mindenképpen azt kell csinálni, ami egyedi, meg tehát az, hogy az is egy francia darab, tehát ha van benne akcentusom, azt el kell, hogy fogadják, mert nem egy amerikai karaktert játszom abba sem.
Sok visszamondás jelent az, hogy van akcentusod?
Hát inkább az, hogy nincs megkeresés, tehát az, hogy kevesebben keresik meg az embert. amíg csak nem történik tényleg valami olyat, hogy csinálsz egy olyan filmet, és aztán megvisznek.
Akkor meg azt mondják, mindegy.
Akkor mindegy. Hát van ez a német színésznő most ugye, aki játszott abban, nem tudom mi a magyar címe, Sandra Schül, vagy hogy hívják, ő most mindenhol ott van, minden amerikai filmben. Vagy aki az Enyedi filmben játszik, ez a lengyel színésznő, a Liszi Döki, aki egy fantasztikus, gyönyörű és nagyon tehetséges színésznő, ő is rengeteg francia filmben van. Például az na most nagyon nagy kedvencem volt, tehát hogy láttad a Csendes barát, gyönyörű film.
Gyönyörű film.
Hát ilyenekben az ember bármikor szívesen dolgozna,
bárcsak
hogyha gondolnának
rá. Bárcsak így viselkednének az emberek egyébként, hogy ott
igen.
Megszeridítette a professzor azt a gondnok úriember.
Igen, igen.
Tehát, igen.
Hát kéne az, hogy kinyitjuk az embereket, igen, hogy ne legyenek ennyire bezárkózva, vagy ennyire negatívak.
És ennyire rossz indulatúak.
Igen. Talán ez, hogy az ember nem keseredik meg, talán ha nem is tud egy csomó mindenbe kibontakozni, és nem tudja úgymond a tehetségének megfelelő munkákat csinálni, de legalább nem keseredik meg. Tehát talán ez a jó benne, hogy nincs 16 éve itthon. És a másik meg, hogy valahogy szerényebb lesz. Tehát a körülmények miatt, meg minden, meg az, hogy tényleg valamiből meg kell élni, nincs ez a kiváltságos helyzet, hogy te egy úgymond Szombathelyen, én mindig nagyon vicces volt, mert az elején bementem egy, mit tudom én, pékségbe, vagy egy üzletbe, és mindig mondták, hogy jaj, művész úr, megjött, és akkor néztem hátra, hogy hol tényleg ki az a művész, hogy ki jött be itt mögöttem, és akkor később esett le, hogy tényleg, és soha életemben előtte nem mondták azt, hogy művész úr, itt Szombathelyen én is mindig művész úr volt. Voltam, úgyhogy ez...
Szóval te egy ilyen lazapolós sapkás típus vagy?
Abszolút, mindig is így volt, ha nem voltam. Azt sem tudom, hogy kell egy nyakkendőt megkötni, úgyhogy mindig nekem az öltöztetők kötötték meg a nyakkendőt. Úgyhogy...
De mielőtt elhagynánk az amerikai film témáját, azt mondta a kollégám, feltétlenül meg kell kérdeznem tőled a nagy találkozásokat.
Jó.
Jó, mert ő azt mondta nekem, hogy te Michael Jacksonnal találkoztál.
Nem, az
ez
egy vicc volt.
Ez velem
viccelt? Igen.
Hát, na, nem, ilyen kollégáim vannak.
Nem, hát azt mondta, hogy mint ugye Michael Jackson, valaki találkozott Michael Jacksonnal, hogy én a Koltai, már mondtam két sztorit, úgyhogy most nem mondok többet.
Akkor segíts nekem ebből kijönni, légy szíves, tavad, mi volt ez a Michael Jackson?
Michael Jackson sem, hogy van egy ember, aki találkozott Michael, és őt mindig azt, és hogy én meg a Koltaival dolgoztam, úgyhogy akkor mindig az.
Ja, értem,
hogy
értem.
Hogy mondjak egy-két jó sztorit.
Elvonatkoztatási
mondtam.
Pont. Igen. Neked
igen.
Mindig azt kellene mondani,
mindig
hogy amikor
a Koltai. Hogy a Koltai így. Hát neki köszönhetem végül is tényleg az, hogy mondhatjuk azt én szerintem, és nem én mondom ezt, hanem mondják az ember, hogy ez egy legenda ez a film már tényleg.
Az nyilvánvaló.
És amikor két évvel ezelőtt találkoztunk Robival az Ördögkatlan, és csináltunk egy képet, ezer ember osztotta meg, és nagyon vicces volt, mert ott ugye valamelyik kép alá volt írva, hogy Koltai milyen jó, de hogy megöregedett, és biztos alkezd, tehát hogy ez volt aláírva.
Szakállad volt akkor
a szakállam is? Volt akkor is, meg hát akkor még jobban fel voltam pufad, mert az ember szed gyógyszereket, és akkor attól nem tud úgy jobban lenni, és akkor az emberek mindig egyből ezt gondolják, tehát hogy nem a jó indulat, vagy jó, tehát hogyha lehet, hogyha alkesz lettem volna, akkor megsértődök, de így tudtam rajta röhögni, hogy ez a probléma nagyon régóta nincs velem, hogy én innék, úgyhogy.
Igen, ezek a bonyolultságok a kultikus filmekkel, mert akárhányszor megnézed, még a jeleneteit is megnézed újra.
Igen.
Én legutoljára azt néztem meg, mikor Boltikát kikötötték ugye az ajtóhoz, és volt a szerelmi jelenet, a Gáti Kati.
Igen.
Gáti Kati. És az egész, ahogy meg volt csinálva, és az ember így ült, nézett, és azt mondta, hogy ez nem igaz, vagy igen. A vonat jelenet, vagy annyi minden.
Nagyon sok szép pici pillanat van, meg föl van építve. A lányomnak nagyon tetszett a film, de azt kikérte magának, hogy bánnak Nusikával, hogy ez milyen fölháborító, hogy rángatják kötélen, megpofozzák, tehát hogy micsoda dolog ez. Tehát, hogy ő ezt nagyon nem tudta megbocsájtani, és hiába próbáltam magyarázni, hogy ekkor ebbe a világba ez volt. Meg hát
ráadásul ugye... te is Jordán jól bánt Nusikával.
Igen, de valahogy ez neki nagyon nem tetszett.
A Jordán nem, a Koltai bánt jól Nusikával is.
Igen, igen. Mi értettük a kolbásszal, igen. Az is vicces volt, na az egy is, hogy ugye akkor én már vegás voltam, és akkor kértem magamnak egy köpőedényt oda.
Most ez komoly?
Ez komoly, persze. Nem, mindig, nem, ha lát, valaki jól megnézne a filmet, nézze meg újra, hogy én mindig a kolbászt, és a, nem a kolbászt, a uborkát és a kenyeret nagyokat harapok, és a kolbászból nagyon piciket próbálok enni. És akkor mindig a jelenet végén én köptem ki, és akkor Robi rajtam röhögött, hogy mit, micsoda ízéz, és a nap végére már az ő is, tehát nem lehet egész nap. Tehát a legrosszabb a szexjelent, és a kajás jelenet.
Tehát nem lehet egész nap szeretkezni, és egész nap kolbászolni.
Kolbászolni, igen, igen. Tehát na, arra volt még egy nagyon, akkor elmondom, még egy nagyon jó vicces jelenet volt, hogy ugye úgy vettük fel ezeket a szeretkezési jeleneteket, ugye, hogy vagy én voltam fölül, vagy a Kati volt alul, ugye, te is a operatőr, a, akkor még 35-ös filmre nagy kamerával, ugye a filmdoboz iszonyú kemény, és akkor ő veszi így kézzel az egész jelenetet, én meg ott alul a ő vizé válla alatt, és a kamera között próbálom a Anusika arcát simogatni, és akkor ugye mind a hárman a jelenet végére már, hogy milyen Gabikám, te is beleérted magad, mondom a halász Gabinak, akkor fogd meg! Megfogta, és majdnem elestem, tehát ő nem attól lieget, hogy beleérte magát, hanem hogy fogna azt a hatalmas nagy szerkezetet. Tehát ez is egy nagyon vicces jelenet volt a Sose hallunk megből.
Igazából áldás vagy átok neked ez a film?
Hát mindenképpen áldása, persze. Tehát ugye, hogy Pityi bácsit idézem megint Szilágyi István, Szilágyi Pityi bácsit, a Lópici Gáspárt, amikor mindig megkérdezték tőle, hogy hát a Pityi bácsi nem, hogy mindig téged a Lópici Gáspárral azon is, hogy hát Misikém, hát én legalább csináltam egyet. És akkor én is, hát legalább van egy film, amit emlékeznek. Tehát ugye ez szép dolog szerintem. Érted? Tehát, hogy van, amire az ember emlékezhet. És persze csináltál 1000 másikat, meg mondom, kint Kanadában van körülbelül 40 rövid film, amiben én angol. Tehát ez egy világrekord, és lehetne, hogy a magyar színész, aki angol nyelvű, hány angol nyelvű kisfilmbe szerepel, tehát.
Meg hát teljesen a világlátásodat se tagadtad meg, mert ha jól emlékszem, még egy szakszervezetszerűt is alakítottál a kinti színészeknek, hogy fogjanak össze.
Nem, hát ott van, én ezt nem én alakítottam, de hogy ez már régóta
van. Csak aktívan dolgozol benne.
Hát benne vagyok, mert ugye előleg akkor kaphatsz nagy filmekben meg minden szerepet, tehát hogyha tagja vagy az aktrának, igen.
Szóval jelenleg most úgy zajlik az életed, hogy élsz alapvetően Kanadában.
Igen, igen.
Dolgozol amerikai-kanadai filmekbe.
Ha hívnak.
Ha hívnak.
Igen, és főleg kisfilmek, tehát szögezzük le, hogy főleg kisfilmek ezek, persze.
Van mindennapi munkád is, amiből pénzt keresel. Megkérdezhetem, hogy mi? Hát
pincérkedem. Minden más jó amerikai színész, igen.
Igen, csinálsz viszonylag önálló darabokat, amivel igen. Járod a kinti színpadokat és vándorolva.
Lakásokat.
Főleg a kiszakadt magyaroknak.
Főleg azoknak csináltam eddig, igen, igen.
Jársz haza Magyarországra, és itt is adod
itt
elő.
Is próbálom, igen, igen, vinni az előadáson, igen. Hát most már három van. Láng Anna-Mari, aki hihetetlen tehetséges és nagyon okos művésznő, akivel fantasztikus volt együtt dolgozni, most megcsináltuk a VV, mint veszedelmes viszonyok, és ő kitalált, hogy ez egy párizsi trilógia. Úgyhogy most, mint párizsi trilógia el fogjuk adni, mert a Mizantróp az 1600-as, a veszedelmes az 1700-as, és a Cyrano 1800-as párizsi.
Haladtok.
Párizsi történet. Igen, igen. Tehát, hogy ezt megpróbáljuk így csinálni, és akkor remélem még hozzájön a Dracula lánya, úgyhogy lesz 4 előadás, ha minden igaz, jövőre, amit tudok vinni. És az is már kettő. Tehát már egyes nem akarok csinálni, hogyha aha, rajta múlik, inkább kettes szeretnék csinálni. Igen, és akkor az remélem, hogy a lányommal az egy hatalmas élmény lenne, hogy vele
és akkor játszani. Még mindig nem mondtál le arról, hogy esetleg valahol, vagy valamikor, így 52 körül, vagy akárhány körül,
igen.
Jön egy olyan film,
igen, hát persze, én még várom.
Ami nagyot csattan, és nagyon durran.
Én még várom, hát itt Magyarországról is jó lenne, hát nézd meg, a Rőri Gréza is befutott egy szép amerikai filmes karriert a Saul fia után, tehát ő is nagyon sok filmet játszott, és nagyon izgalmas filmekbe vett részt.
Milyen élete volt önnek Szabados Mihály, és hogy érzi most magát?
Figyelj, hogy a Piaf mondta, hogy nem bánok semmit sem. Tehát, hogy most nem, ért bánat öröm, hogy ő megköszönöm. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy most azon, hogy mi lehetett volna, meg mi nem lehetett volna, ez most tényleg kár rágódni. Azt az ember egy kicsit esetleg sajnál, hogy nem hamarabb jutott eszébe ez a önálló előadás sorozat, és menni mondjuk a ezek, tehát volt egy pár év, amikor ez kimaradt, De hát rendeztem angol nyelvű, mondom, rengeteg kisfilm volt, úgyhogy mindig, mi valamit mindig csinálok, tehát, hogy mindig bárkocsolok, ha nem, akkor meg rám szól a réka, hogy mennyi csinálj már valamit, mert így elviselhetetlen, hogy itthon ülsz, vagy nem csinálsz semmit, tehát akkor a réka lögdös engem, mert tudja, hogy akkor, akkor jobb fej vagyok, hogyha éppen dolgozok valamin.
Azt mondtam neked, mikor először találkoztunk, és mondtunk, hogy le fogunk ülni beszélgetni, és azt mondtad, hogy nem, én vagyok az első ebbe, hogy az ember belenéz a szemedbe, és ugyanazt a szemet látja.
Igen, igen, igen. Hogy az, a szem megmarad, érted? Hogy a kilók jönnek, mennek, tényleg, de a szem megmarad. Azt hiszem, hogy az ember vigyáz magára, akkor megmarad. És nekem is biztos volt ma, amit meséltem, tehát, hogy volt olyan időszak, amikor nem lehetett a szemembe nézni, vagy én nem tudtam mások szemébe nézni, de meg hát például csináltunk, ugye a pandémia alatt csináltam egy Pilinszky KC-t oratóriumát, amiben 30 színész volt benne, és abból 20-valamennyi az mind külföldön élő magyar, hogy őket is reprezentáljuk, és a Duna TV például nem volt hajlandó leadni, hiába küldtük el neki, pedig akkor a pandémia alatt
nem azt szerintem ez jó. Miért volt veled ez a... De hát ez egy másik
hát kérdés. Egy másik. Megnyertük a Slam Dance-et egy filmmel, ráadásul egy magyar származású fiatal, nem fiatal, velem egy idős srác, a Maxell McAbee Lökös, aki a Lökös számon, az apja magyar, és megnyertük vele a Slam Dance-et, ami a Slam Dance mellett egy alternatív, ugyanott volt, és próbáltam újságba, tévébe, sehol egy sort nem írtak le róla. Tehát, hogy ez nagyon érdekes.
Lehet, hogy véletlenül egy olyan listára kerültél.
Ki tudja, vagy nem lehet, is listás voltam.
Igen, igen.
De én csak a lábammal szavaztam, tehát én nem voltam soha egy ilyen véres szájú. Én csak azt mondtam, hogy én ebből nem kérek, tehát ennyi. Tehát én nem tüntetésekre, én nem is szeretek, nem szeretem a tömeget, tehát én a tömeget csak úgy szeretem, hogy a rendezett sorokba fölfelé néznek rám, igen, de az, hogy ott mozognak, meg lögdösödnek, azt én nem szeretem, nem szeretek ott köztük lenni, én fönt azt szeretem, de úgy nem szeretek már köztük lenni.
Mármint a színpadon is nézőként
néznek. Igen, igen, ha a kicsi elválaszt valami tőlük, igen.
Aha. Nem baj, igen. Ez egy korlát, értem.
De például ez a veszedelmes viszonyok, ez úgy született, hogy tavaly megnézte az Anna Mari az előadásokat, és nagyon megtetszett neki, és akkor találjunk ki valamit, mi az, amit jól el lehet esetleg adni, meg olyan, amit ránk nem osztanának például. És akkor ő lett a Glenn Close, én lettem a John Malkovich, úgyhogy a Mindszent Káli John Malkovich, és a Mindszent Káli Glenn Close.
Érdekesnek tűnik, bár a vége szomorú.
Igen, elég szomorú a vége.
Na, de mi, ahogy is mondjam, én jobbat kívánok neked, semmiféle igen. szomorúságot. Jöjjön igen. be ez az 50 körül, fedezzék fel az embereket.
Így van.
Ha meg nem úgy történik, maradjunk abban, amit mondtál, hogy te legalább csináltál valamit ebbe az életbe.
Hát én most is csinálok, igen. De hát amire legbüszkébb vagyok, az a lányom. Tehát ez Izabella lányom, úgyhogy ő rá vagyok. Aki itt volt az első. Igen, tehát 4 naposan itt volt, tehát 4 napos korától, az másfél éves koráig itt élt Szombathelyen, nem is emlékszik rá.
Meg nem csoda, hogy színész akar lenni.
Igen, igen. Jó.
Szabados Misi, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Meg egyszer sok sikert. És őrizd meg a szemedet.
Meg szerencsét, sok szerencsét.
Sok szerencsét.
Az kell nekünk.
Az mindannyiunkra ráfér.
Jó.
Sok szerencsét nektek is. És ahogy mondtam, ne felejtsétek el nézni a csatornánkat, és lájkolni is, és támogatni a Nyugatot, hogy minél több ilyen beszélgetést tudjunk csinálni nektek. Sziasztok!
Sziasztok!
Szabados Mihálynak pedig még egyszer köszönöm.